Mózes első könyve, 2. és 3. fejezet. Így készült el a menny és a föld, és minden seregük. A 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Mózes első könyvének első fejezete a föld teremtéséről szól, illetve arról, hogyan teremti meg Isten az embert. Ezt követően arról olvashatunk, hogy a 7. napon Isten megpihent, de nem mintha elfáradt volna, mert oly sok energiát igényelt a világ megteremtése, hiszen Isten mindenható, tehát nem fárad el soha. Isten azért pihent meg, mert teremtő tevékenységének végére ért. Megteremtett mindent, amit eltervezett. Ha Isten a 7. napon fáradtságában csupán kényelmesen hátradőlt volna székében, hogy a lábát lógassa, a föld széthullott volna darabjaira. Hiszen az igében azt olvassuk, hogy mindent ő teremtett, és ő is tart össze mindent. Isten akkor mindent megteremtett, amit kellett, és most már semmi újat sem teremt. Ilyen szempontból egy zárt rendszerben élünk, amelyben a teremtés napjától kezdődően minden folyamatosan elhasználódik. A termodinamika 2. törvénye érvényesül, amelynek értelmében minden szépen lassan leépül a világban. Valaki egyszer azt mondta, hogy a világegyetem olyan, mint egy hatalmas óra, amit egyszer felhúztak, és most már egyre lassabban ketyeg. A 7. napon tehát Isten megpihent, és már semmi újat nem teremtett. És Isten megszentelte, vagyis elkülönítette a 7. napot, hogy az a pihenés napja legyen. Isten később Izraellel kötött szövetségében kérte is népét, hogy a szombatnapot mindenkor tartsák meg. Egyesek ezen a ponton felteszik a kérdést, hogy vajon mikor kezdte el az egyház Istent vasárnap imádni. Az egyházban azok, akik mind a mai napig szombaton tartják Isten tiszteleteiket, Konstantin császárt hibáztatják a változásért. Az apostolok cselekedeteiben azonban találunk utalásokat arra, hogy a korai egyház tagjai a hét első napján, vagyis vasárnap gyűltek össze, hogy úrvacsorát vegyenek. A korintusiakhoz írt levelében Pál a szentek javára gyűjtött adományokra vonatkozóan megemlíti, hogy a hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze mindazt, ami tőle telik, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Tertullianus, a korai egyházatyák egyike, aki korábban élt, mint Konstantin császár, azt írja, hogy az ő idejében sok keresztény úgy érezte, hogy egy meghatározott napon, mégpedig a hét első napján, vagyis vasárnap kellene úrvacsorát venniük, mert az volt Jézus Krisztus feltámadásának napja. Érdekes, hogy Jézus nevének a 8-as szám feleltethető meg, a 8-as pedig egy új kezdetet jelöl. A 7 a teljesség száma, a 6 az ember száma, vagyis a tökéletlenségé, a 7 viszont a teljességé. 7 hang van egy skálán, 7 alapszín létezik, és 7 napból áll egy 7. A Bibliában tehát a 7-es szám a teljességet jelöli. A 7-essel bezárul a kör, így a 8-assal egy új ciklus kezdődik, ezért nevezhető a 8-as az új kezdet számának. Ilyen szempontból Jézus számának a 8-as tekinthető, és bizony minden görög szó, ami Jézus nevét jelöli, osztható is 8-al. Úgy tűnik tehát, hogy a korai egyházban sokan a hét első napján, vasárnap, vagyis a 8. napon tartottak összejöveteleket, a 8-as pedig Jézus száma. Mindezen azonban nem szabad fennakadnunk, hiszen Pál a Róma 14-ben a következőket írja. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. A Kolossé 2-ben pedig így folytatja. Senki ne ítéljen meg titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. A szombatnapok csupán árnyékai voltak az eljövendő dolgoknak. Nem a szombatnap volt a valóság, amely az árnyékot vetette, a szombatnap mindössze az árnyék volt, amit a valóság, vagyis Jézus Krisztus vetett az Ószövetségre. A keresztények számára tehát Krisztus maga a szombatnap. Ő benne megpihenhetünk, ahogy felhagyhatunk saját próbálkozásainkkal. Krisztus a mi szombatnapunk. Az ószövetségi szombatnapok pedig mind Krisztusra mutattak, aki megnyugvást hoz. Ő benne többé nem cselekedeteink vagy a törvény által igazulunk meg, hanem hitáltal, és így megpihenhetünk Jézus Krisztusban. Megfigyeltem valamit azokban az emberekben, akik különösen nagy ügyet csinálnak abból, hogy melyik napon kell Istent imádni. Észrevettem, hogy nem igazán tudnak megpihenni Istenben. Még mindig a törvény betartásával próbálnak megigazulni. Még nem léptek be a valóságba, Krisztusba, így még nem tapasztalhatták meg azt a megnyugvást, amit Krisztusban találunk. A szombatnapról szóló törvényt a 2. Mózes 20 értelmében Isten Izraelnek adta, illetve azoknak a jövevényeknek, akik áttértek a zsidó hitre. Azokra is vonatkozott továbbá, akik idegenként Izraelben éltek. Számukra a szombatnap kötelező volt. A nem zsidó gyülekezetekre vonatkozóan azonban ilyen szabállyal nem találkozunk. Az apostolok cselekedeteiben arról olvassunk, hogy egyszer némelyek Júdeából meglátogatták az antiókiai, javarészt nem zsidókból álló gyülekezetet, és azt tanították a testvéreknek, hogy ha nem tartják meg a mózesi törvényeket és nem metélkednek körül, akkor nem üdvözülhetnek. Pál és Barnabás ekkor Jeruzsálembe mentek, hogy egyszer és mindenkorra tisztázzák ezt a kérdést. Péter a jeruzsálemi apostoli gyűlés előtt bizonyságot tett Isten elhívásáról, és személyes tapasztalatai alapján beszámolt a Szentlélek munkájáról a nem zsidók körében. Beszédét végül egy kérdéssel zárta. Most tehát miért kísértitek Istent azzal, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ezután Pálra és Barnabásra került a sor, akik szintén elbeszélték, milyen sok jelet és csodát tett általuk Isten a pogányok között, akik nem a mózesi törvények alapján éltek. Végül Jakab kapott szót, aki a következőket mondta. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok okozta tisztátalanságtól, a paráznasságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mindezt levélbe is foglalták, amit így fejeztek be. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben. A levelet pedig elküldték az antiókiai gyülekezetnek. Sehol sem találunk utalást arra, hogy a nem zsidó gyülekezetekre is vonatkozott volna a szombatnapi törvény, vagy akár egyéb törvények és más rendelkezések. Sőt, Pál később még a bálványáldozati húsra vonatkozó tilalmat is módosította a korintusiakhoz írt levelében. Pál ebben a levélben azt írja, hogy ha valaki húst vásárol a hentesnél, ne kérdezze meg, hogy bálványáldozati hús-e az, hanem egyszerűen csak egye meg, vigye haza, fogyassza el, és adjon érte hálát Istennek. Fogadjon el mindent hálával. Ha ugyanis nem kérdezget, akkor jó lelkiismerettel tudja majd fogyasztani a húst. Ha viszont megkérdezi a hentest, hogy bálványáldozati húsról van-e szó, ő pedig azt mondja, hogy igen, akkor a húst rossz lelkiismerettel fogja otthon elfogyasztani. A saját lelkiismerete érdekében tehát jobb, ha az ember nem kérdezősködik. Amikor pedig valaki meghív vacsorázni magához, akkor te se kérdezd meg, hogy vajon bálványáldozati hús van-e a tányérodon. Egyszerűen csak edd meg, amit eléd raktak, ne kérdezgess semmit. Mindent hálával kell elfogadnunk, önmagában pedig semmi sem tekintendő tisztátalannak. Pálnak dicsőséges szabadsága volt Krisztus Jézusban. A Róma 14.22-ben ezt írja. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Így hát el tudom képzelni, hogy Pál például evett sült borda szeletet, és nagy szabadsága volt ezekben a dolgokban, bár egykoron éppen ő volt a legnagyobb a farizeusok között. Isten tehát megpihent a hetedik napon, elkülönítette ezt a napot, és szövetséget is kötött a szombatnapról népével, Izraellel. Sőt, mi több, Isten konkrét utasítást is adott ezzel kapcsolatban. Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Bizony nagyon jót tenne az egészségünknek, ha hetente egy napot pihenésre szánnánk, ha kényelmesen hátradőlnénk a fotelben, és édes semmittevéssel töltenénk a napot. Isten azért rendelte el a szombatnapot, mert az embernek hét napból szüksége van egy szabad napra. Épp azért olyan sok a kimerült ember, és azért kapnak olyan sokan szívrohamot, mert az emberek nem követik Isten utasítását, és nem pihennek meg a hetedik napon. És mi magunk is ilyenek vagyunk. Megállás nélkül robotolunk, soha egy percre le nem állunk, hiába mondogatja a feleségünk, hogy pihennünk kellene. Pedig milyen jót tenne az egészségünknek. Nem lelkibbek lennénk tőle, de mindenképpen jót tenne nekünk, az biztos. És tovább is élhetnénk, ha esetleg ez a célunk. Így érkezünk el a negyedik vershez, amely megismétli, illetve részletesebben tárgyalja a teremtés bizonyos mozzanatait. A negyedik verssel kezdődő ige szakaszban látni fogjuk, hogy Isten nem pusztán Elohimként kerül megemlítésre, mint ahogy azt az első fejezetben tapasztalhattuk, hanem a második fejezetben Isten a Jehova, vagy Jáve Elohim. A második fejezetben ugyanis Isten az emberre koncentrál, és azzá szeretne válni, akire az embernek szüksége van. Ezért is foglalkozik ez az ige szakasz részletesebben az ember teremtésével. Egyesek azonban egy második teremtés történetként kezelik ezt az ige részt, és ostoba módon azt állítják, hogy ellentmond az első fejezetben írottaknak. Az első fejezetet elohisztikusként jellemzik, a második fejezetet pedig jehovisztikusként. A többi fejezetekről pedig azt állítják, hogy azok az úgynevezett papi beszámolók, és így az egész nagyon zűrzavaros. Mi azonban csak hagyjuk őket, hadd bonyolítsák kedvükre a dolgokat, és inkább arra koncentráljunk, hogy mit mond Isten igéje. Ez a menny és föld teremtésének a története, amikor az Úristen a földet és a mennyet alkotta. Számos esetben, amikor azt olvassuk, hogy az Úristen, az eredetiben Istennek az a neve szerepel, amelyet a zsidók olyan nagy becsben tartottak, hogy ki sem mertek ejteni. Így csupán a névben szereplő mással hangzókat írták le a kéziratokban, vagyis a következő szót, YHWH. Az ember hiába is próbálja kiejteni, mert ez lehetetlen. Nem tudjuk, hogy eredetileg pontosan milyen magánhangzók szerepeltek a szóban. Az általánosan elfogadott elképzelés szerint a szót Jávénak kell ejteni, de felmerült a Jehova lehetősége is, sőt, ez népszerűvé is vált. Valószínű azonban, hogy a Jávé a szó helyes kiejtése, bár nem lehetünk ebben teljesen biztosak. Az igében továbbá az Úr kifejezés is szerepel, amelynek sokszor az eredetiben az Adonai héber kifejezés felel meg. Ez a szó urat jelent, mint Isten státuszát. Az Úristen helyén pedig az eredetiben a Jávé kifejezés szerepel, ami viszont nem Isten státuszát vagy rangját jelöli, hanem Isten nevét. Az igében ez a kifejezés ebben az igeversben fordul elő először, amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta. Még semmiféle mezei növényt nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Úgy tűnik, hogy Noé ideig nem esett eső a földön. Azelőtt esténként pára szállt fel a földről, és ez öntözte a földet. Érdekes, hogy bár nem esett eső, mégis léteztek folyók. Négy folyó volt, amely az Éden kertjéből eredt. De hogyan létezhettek folyók eső nélkül? Ez a kérdés érdekes problémát vet fel, amin érdemes elgondolkodnunk. Lehetséges, hogy léteztek föld alatti kamrák, ahol a föld mélyében zajló vulkanikus tevékenységek miatt nagyon magas hőmérséklet uralkodott. Elképzelhető, hogy a víz a föld alatti kamrákon keresztül a föld mélyére szivárgott, majd a magas hőmérséklet hatására a levegőbe párolgott. Ott lecsapódott és megöntözte a földet. Talán így működött ez az özönvíz előtti időkben. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé. Az első fejezetben ezt olvashattuk. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Itt pedig azt látjuk, hogy Isten a föld porából megformálta az embert. Az orrába lehelt, az ember pedig életre kelt. Isten saját képmására teremtette az embert, hogy képes legyen imádni Istent, és hogy Istennel közösségben lehessen. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten. Vagyis keletre onnan, ahol Ádámot megteremtette. Nem tudjuk pontosan, hogy hol helyezkedett el az Éden kertje, sőt már nincs is módunk kideríteni, hiszen azóta hatalmas méretű változásokon esett át földünk felszíne, amelyek nyomán a folyók útvonala, illetve a hegyláncok elhelyezkedése is megváltozott. Immanuel Velikovszky egyik érdekes könyvében rámutat arra, hogy mind a Himalája, mind pedig az Andok nem is olyan régen formálódtak. Azt is megemlíti, hogy a Titicaca-tó körül éltek civilizációk, amikor az még jóval alacsonyabb tengerszint feletti magasságban feküdt, körülbelül 2000-2500 méter magasan. Az elmúlt 5000 évben azonban az Andok alatti földkireg még jobban felgyűrődött, ennek hatására pedig a tó mára körülbelül 3000-3500 méteres tengerszint feletti magasságban van. Velikovszky érdekes könyve mindenképpen gondolatébresztő, és alapjában véve azt mondja ki, hogy az emberiség történetében számos változás állt be a földünk felszínén. Kétségtelen például, hogy az özönvíz teljesen megváltoztatta a földünk arculatát. Van az igében egy érdekes kis igevers, amelyről igen keveset tudunk. Első ránézésre, mintha csak mellékesen megjegyezne valamit az ige, Peleg idejéről. Az 1 Mózes 10.25-ben ezt olvashatjuk. Az egyiknek neve Peleg, mivel hogy az ő idejében osztatott el a föld. A feltételezések szerint egy időben minden kontinens összekapcsolódott, idővel azonban a kontinensek kezdtek eltolódni, sőt még ma is vándorolnak. Ha ez a feltételezés igaz, érdekes lenne megtudni, hogy mi is történt valójában, és mennyi idővel ezelőtt került sor a kontinensek szétválasztására. Egészen véletlenül bukkan fel ez az igevers, és önkéntelenül is megragadja a figyelmünket, miközben feltételezések egész sorát szüli. Isten csak ebben a kis igeversben említi, hogy a föld feloszlatott. Hamarosan személyesen is találkozhatunk ezzel az igeverssel, amikor a 10. fejezetben található nemzetség táblázathoz érünk. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Isten tehát egy különleges helyet készített Ádámnak. Létrehozta ezt a kertet, majd oda helyezte az embert. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Ott volt tehát ez a gyönyörű kert csodálatos gyümölcsfákkal, mindez csak az emberért, hogy élvezze. A kert elragadóan szépséges lehetett. A kert közepén pedig két fa állt, az életfája, illetve a jó és a rossz tudásának fája. Édenből pedig folyó jött ki a kert öntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pison a neve. Ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ha valahogy kikövetkeztethetnénk, hogy hol van az a föld, kezdődhetne is a kincsvadászat. Vajon hol van Havilá földje? Sajnos nem tudom, és nem is nagyon fogom megtudni, hiszen azóta jelentősen megváltozott a föld arculata. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve. Ez megkerüli Kús egész földjét. Egyesek szerint ez a Nílus folyóra utalhat, valójában azonban igencsak kevés kapcsolat áll fenn a Nílus, a Tigris és az Eufrátesz között. A következő versben szereplő folyó Hidekel, ugyanis a Tigris folyót jelenti. A harmadik folyónak Hidekel a neve, ez Assur keleti részén folyik, a negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Tehát két folyót ismerünk, a Tigrist és az Eufráteszt, egyesek szerint pedig a másik két folyó tulajdonképpen két csatorna volt, amely a Tigrist és az Eufráteszt a babiloni síkságon összekötötte. Az elmélet támogatói ez alapján az Éden kertjének elhelyezkedését a babiloni síkságra teszik. Véleményük szerint valahol a Tigris és az Eufrátesz között terülhetett el az Éden kertje, a civilizációk bölcsője. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Vegyük észre, hogy az embernek volt egy feladata. Isten azért helyezte oda, hogy a kertet művelje és őrizze. Egyesek úgy képzelik el a mennyet, hogy az ember csak ül egy felhőn és hárfázik, két dal között pedig ölbetett kézzel ücsörög. Mintha nem lenne majd mit csinálnunk. Pedig ez nem így van. Isten azért helyezte az embert a kertbe, hogy művelje és őrizze azt. Az élet szörnyen unalmas lenne, ha nem volna semmi dolgunk. Az ember munkája a kertben azonban nem volt fárasztó. Csak a bűnbeesés után kellett saját verejtéke árán keresni a kenyerét, addig pusztán gondoskodnia kellett a kertről. Tulajdonképpen ő volt a kert gondnoka, ő művelte és őrizte azt. Milyen távol áll ez attól az elképzeléstől, amivel napjaink ökológusai a Bibliát gyanúsítják. Szerintük az emberek a Biblia tanítása miatt teszik tönkre a természetet. Véleményük szerint az emberek azért érzik szabadnak magukat arra, hogy felelőtlenül azt műveljék a természettel, amit csak akarnak, mert Isten a Bibliában azt mondta az embernek, hogy uralkodjon a föld felett. Szerintük tehát a Biblia felelős napjaink ökológiai pusztításáért. De milyen buták is tudnak lenni az emberek? Isten nem azt mondta Ádámnak, hogy csak menjen és tegyen tönkre mindent. Hogy vágja ki a fákat, hogy pusztítson el mindent, amit csak lehet. Ádám azt az utasítást kapta, hogy művelje és őrizze a kertet. Véleményem szerint csak Isten gyermekei képesek igazán nagyra értékelni a természetet. Sokkal nagyobb becsben tartják a természetet, mint a humanisták, akik kapzsiságukkal, nem pedig a bibliai elveket követve tették tönkre a világot, amit Isten teremtett. Persze mindig akadnak olyanok, akik Istent vagy a keresztényeket hibáztatják a legkülönfélébb problémákért, mert így elterelhetik saját magukról és saját felelősségükről a figyelmet. Isten tehát azt mondta az embernek, hogy művelje és őrizze a kertet. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Itt van tehát az ember, akit ideális körülmények közé helyeznek, kérve sem kaphatott volna ennél szebbet és jobbat. Egy gyönyörű kertbe helyezi őt Isten, amit maga ültetett. Mindenféle gyümölcs van ott, tele mindenféle zamatos gyümölccsel, amiből szabadon ehet. Istennek csupán egyetlen kikötése van, hogy az ember ne egyen a jó és a rossz tudásának fájáról. És mintha Isten előre tudta volna, hogy az ember mégis azt teszi, mert így folytatja. Ha eszel róla, meg kell halnod. Isten itt egy kettős halálra utal, egyrészt a szellemi értelemben vett halálra, másrészt pedig fizikai halálra, pontosabban a fizikai halálhoz vezető folyamatok beindulására. Úgy tűnik, Isten nem olyat kér, amit nehéz megtartani. De vajon miért is helyezte Isten ezt a fát a kertbe? Annyi fa volt a kertben, miért kellett ezt a fát is odaültetni? Hiszen gondoljunk csak bele, ha Isten nem ülteti oda ezt a fát, most nem kellene ezzel a sok problémával küszködnünk a világon. És ha Isten tudta, hogy az ember szakítani fog annak a fának a gyümölcséből, akkor mégis miért helyezte a fát a kertbe? Istennek tudnia kellett, hogy mi fog történni, ha Isten valóban mindent tud. Abban pedig biztos vagyok, hogy Isten mindent tudó. Isten saját képmására teremtette az embert, mivel pedig Isten önálló döntéseket hoz, az embernek is önrendelkezési jogot és szabad akaratot adott. Az egyik legfélelmetesebb dolog éppen az ember szabad akarata, hogy választhatsz. Eldöntheted, hogy mi legyen a saját sorsod. Eldöntheted, hogy beengeded-e Istent az életedbe. Eldöntheted, hogy engedelmeskedsz-e Istennek. Eldöntheted, hogy szeretni fogod-e Istent, vagy sem. És azt is eldöntheted, hogy Istent akarod-e szolgálni, vagy a saját testednek a vágyait. Isten döntési jogot adott neked. Érdekes, hogy mindenütt, ahova az evangélium eljutott, nagy tiszteletben tartják a szabad akaratot. De mit is találunk azokon a helyeken, ahol háttérbe szorul az evangélium? Az embereket rabszolgasorba döntik, és szabadságjogaikat megnyírbálják. Elég csak egy pillantást vetnünk azokra az országokra, ahol a kommunizmus uralkodik. A rendszer megfosztja az embereket döntési joguktól, és korlátozza szabadságukat. A mi országunkban is azt látjuk azonban, hogy egyre több a megszorítás. Minden újabb törvény korlátozza a szabad döntéshez való jogunkat. Azokon a területeken viszont, ahová az evangélium eljutott, tiszteletben tartják az ember szabad akaratát, mert szabad akaratunkat Istentől kaptuk. Mit érne azonban a döntési jogunk, ha nem volna mi mellett, illetve mi ellen döntenünk? Az egész értelmetlenné válna. Ha minden adott lenne, és nem lennének törvények és megszorítások, nem lenne semmi, akkor nem lenne miből választanom. Hiába van tehát választási lehetőségem, ha nincs miből választanom, ebben a kontextusban mit sem ér a szabad akarat. Ahhoz tehát, hogy gyakorolhassam szabad akaratomat, és ez így valódi értelmet nyerjen, Istennek biztosítania kellett a választás lehetőségét. Istennek be kellett vezetnie egy korlátozást. Ahhoz pedig, hogy valódi értelmet nyerjen az Isten iránti engedelmességünk, Istennek lehetőséget kellett biztosítania arra, hogyha úgy kívánjuk, az engedetlenséget is választhassuk. Szabad akaratunk különböztet meg bennünket egy robottól, akinek nincsenek saját döntései, mert minden döntését egy felette álló valaki hozza, aki minden lépését felügyeli és irányítja. Isten azonban nem robotokra vágyott, amikor megteremtette az embert, hiszen egy robottal nem lehet bensőséges kapcsolatba kerülni, egy robot szeretete gépies, nem valódi szeretet. Ahhoz azonban, hogy az ember valódi szeretettel szerethessen, szabad akarat kell. Így Isten szabad akaratot adott nekem, hogy iránta érzett szeretetem és imádatom értelmet nyerjen, és valódi lehessen. Ugyanis nem kötelező Istent szeretni vagy dicsérni. Dönthetek úgy is, hogy nem szeretem Istent, a lényeg, hogy én döntöm el. De amikor mégis úgy döntök, hogy szeretni akarom Istent, szeretetem úgy válik valóságossá, hogy szabad akaratomból döntöttem így. Hiszen nem robot vagyok, aki mindig azt szerint reagál, amit előzetesen betápláltak az agyába. Mert nem úgy történik, hogy Isten megnyom egy gombot a mennyben, erre az agyamban elindul egy folyamat, én pedig automatikusan válaszolok, és gépiesen hajtogatom, hogy szeretlek Istenem. Ettől senki sem hatódna meg. Mivel Isten a mi valódi szeretetünkre vágyik, szabad akaratot adott nekünk, és lehetőséget arra, hogy válasszunk. Ahhoz azonban, hogy igazi választásunk legyen, kell valami, ami közül választhatunk. Sőt, mi több, Istennek tiszteletben kell tartani a döntéseinket. Más szóval, Isten nem kényszerítheti rám az ő akaratát. Isten nem csavarja ki a kezemet, és nem ordít rám, hogy mondd már, hogy áldott legyen az Úr. Ha ugyanis rám kényszeríteni az akaratát, nem is rendelkeznék igazán szabad akarattal. Isten tehát tiszteletben tartja döntéseimet. Ez viszont félelmetes, hiszen ez azt jelenti, hogy dönthetek saját sorsomról, hogy Istennel akarok-e lenni, vagy távol tőle. Ha pedig döntök, Isten tiszteletben tartja a döntésemet, és ha úgy döntök, hogy nem akarok Istennel lenni, Isten ezt a döntésemet is tiszteletben tartja. Ezért olyan nevetséges azt hajtogatni, hogy vajon hogyan küldhet a szerető Isten embereket a pokolba. Nem ő küldi, soha nem is küldte és nem is fogja őket. Az emberek saját akaratukból kerülnek oda, Isten pedig tiszteletben tartja az ember döntéseit. Máskülönben fabatkát sem érne a szabad akarat. Félelmetes dolog tudatosítani, hogy szabad akaratom van, és szabadon dönthetek a saját sorsomról. Isten kér bennünket, hogy döntsünk, és igyekszik is a döntésünket befolyásolni, alapjában véve azonban a döntés a mi kezünkben van. A döntés a te kezedben van. Persze a sátán is megpróbálja befolyásolni a döntéseidet. A lényeg azonban mégiscsak az, hogy sem Isten, sem pedig a sátán nem hozhatja meg a döntést helyetted. Neked kell döntened. Minden ember felelős a saját sorsáért. Isten így teremtett bennünket. Isten tehát elhelyezte a kertben a jó és a rossz tudásának fáját. Figyelmeztette az embert, majd hagyta, hogy önálló döntést hozzon. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Ezzel Isten tulajdonképpen elismeri, hogy az ember nem teljes egyedül. Isten ránézett az emberre, és azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, hisz az ember egymagában nem teljes. Ezért azt mondta, hogy alkot hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Képzeljük csak el, micsoda elmét adhatott Isten Ádámnak. Elé vitte az összes állatot, és Ádám sorban elnevezte őket, ez egy tehén, ez egy ló, ez egy kutya, ez egy macska. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Valószínűleg, hogy nem a borda a legpontosabb kifejezés ebben az esetben. A héber nyelvben ugyanis inkább egy másik szót használnak a bordára, annak a szónak a jelentése viszont, amit ebben az igeversben találunk, nem teljesen egyértelmű. Így nem lehetünk biztosak abban, hogy valóban egy bordáról van-e szó. Tény azonban, hogy Isten valamit kivett Ádámból. Lehet, hogy egy sejkét vette ki. Lehet, hogy klónozta Ádámot, ki tudja. A klónozás egy érdekes dolog. Ma már tudjuk, hogy egy sejt sokkal komplexebb, mint amit eredetileg feltételeztünk róla. Például a teljes testünk mintája fellelhető karunk egyetlen sejtjében. Mára már odáig is eljutott az emberiség, hogy klónozni is tud. Isten tehát kivett valamit Ádám oldalából, mondjuk csak azt, hogy egy bordát, hiszen nem tudjuk pontosan mi is volt az, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Ahogy az előbb említettem, ez a kifejezés sok gondot okozott már a múltban. Egyesek azt mondják, a Biblia nem lehet Isten igéje, hiszen a férfiaknak ugyanannyi bordájuk van, mint a nőknek. Ez azonban nem logikus érv. Gondoljunk csak bele, hogy ha elveszítenénk félkarunkat egy balesetben, az még nem jelenteni azt, hogy gyermekünk is félkarral születne. Vagy tételezzük fel, hogy véletlenül levágjuk a mutató ujjunkat. Vajon ez azt jelenti, hogy a megszületendő fiunk mutató ujj nélkül jön majd a világra? Azt tehát, hogy Isten kivette Ádám egyik bordáját, még nem jelenti azt, hogy Ádám gyermekének is egyel kevesebb bordája lesz. Annak puszta ténye tehát, hogy ma a férfiaknak és a nőknek ugyanannyi bordája van, még nem jelenti azt, hogy Isten nem vehette volna ki Ádám egyik bordáját. A férfi és a nő között egy mély, bensőséges kapcsolat jött létre. Olyan mély, hogy akkor azt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont. Testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És mindketten mezítelenek voltak az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Most tehát azt látjuk, hogy Isten megalapozza a házasságban a férfi és a nő közötti alapvető kapcsolatot. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ezt jelenti Isten szemében a házasság. Ketten egyé lesznek. Ez a legmélyebb, legbensőségesebb kapcsolat, hiszen ketten egyé lesznek a házasságban, a férfi pedig ragaszkodik feleségéhez, ez az alap. A dolgok kezdete. Isten ilyennek képzelte el ezt eredetileg. Az emberek azonban etéren sem valósították meg Isten tervét. Amikor Jézus eljött a földre, arra törekedett, hogy helyreállítsa az emberi kapcsolatokban Isten eredeti tervét. Ezért Jézus azt tanította, hogy a házassági eskü szent, hogy a házasság legyen tartós. A farizeusok nyomban felismerték a különbséget Jézus tanítása, illetve Mózes törvényei között, és megpróbálták Jézust csapdába csalni, hogy bebizonyíthassák, Jézus mást hirdet, mint ami a törvényben áll. Ezért ezt kérdezték tőle. Szabad-e férfinak elbocsátani a feleségét? Jézus azt mondta nekik. Aki elbocsátja a feleségét és mást vesz feleségül, házasságtörést követel ellene, és ha az asszony bocsátja el a férjét, és máshoz megy férhez, szintén házasságtörést követel. Hűha, gondolták a farizeusok, ezzel szorul a hurok Jézus nyakán. Azt mondták neki. Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet neki? Most megvagy, gondolták. Olyas valamit hirdet, ami ellenkezik Mózes törvényével. És tudjuk, hogy Isten adta ezt a törvényt Mózesnek, ez kétségtelen. Mózes törvénye ellen beszélsz, gondolták magukban. De vajon hogyan is reagált mindenre Jézus? Ő a mózesi törvényeknél korábbra ment vissza az időben, és tudatta a farizeusokkal, hogy ez kezdetben másképp volt. Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Szívének keménysége miatt adhatott a férfi a nőnek vállólevelet, szívének keménysége miatt nem valósította meg az ember etéren Isten tervét, és szívének keménysége miatt adatott a válásra vonatkozó törvény. Istennek azonban nem ez volt az eredeti terve, mert kezdetben ez másként volt. Most mi is a kezdeteknél vagyunk az igében, azon a ponton, amerre Jézus is utalt. Itt körvonalazódik Isten alapvető terve a házasságra vonatkozóan. A férfi elhagyja anyját és apját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Mivel azonban az emberek szíve kemény, képtelenek elérni azt, ami a legjobb lenne nekik, és amit Isten nekik szánt, és ahogy a mai világban körülnézünk, láthatjuk, hogy mennyi probléma fakad mindebből. Szívünk keménysége miatt nem valósulhatnak meg Isten eredeti tervei a házasságban. Valami nagyon nincs rendben a világ szeretetről alkotott elképzelésével. Annyira elegem van már abból, amikor egy férj vagy egy feleség szájából azt hallom, hogy soha nem is szerette a másikat igazán. Egyre csak azt hajtogatják, hogy nem hiszem, hogy valaha is igazán szerettem. Figyelj csak, ha nem szereted a másikat, ne házasodj össze vele. Hová gondolsz? Szörnyű dolog azt mondani a társadnak, hogy soha nem is szeretted igazán. Az egész randizgatási rendszerünkkel van baj. Véleményem szerint az egyik alapvető probléma éppen az, hogy a párok bensőséges fizikai kapcsolatba kerülnek anélkül, hogy igazán mélyen ismernék egymást. Így a kapcsolatban túlságosan is a testi szempontok kerülnek előtérbe, miközben a párok nem fordítanak elég időt és energiát egymás megismerésére. Az igazi szeretet egyik jellemvonása a türelem. Az igazi szeretet kivárja Isten időzítését. Az a srác pedig, aki még a házasság előtt gyorsan ágyba akar bújtatni, nem szeret téged igazán. Legalábbis nem azzal a szeretettel, amilyennel szeretnéd, hogy a férjed szeressen téged. Szabadulj meg az ilyentől. Pontosan az a baj, hogy a párok úgy házasodnak össze, hogy közben nem is igazán ismerik egymást, mert a kapcsolatukban túl nagy hangsúlyt kapott a testi oldal, ami nem egyenlő az igazi szeretettel. Az igazi szeretet ugyanis hajlandó várni. A házasságban csodálatos nyitottság van, és annak is kell lennie. Ádám és Éva mezítelenek voltak, de nem szégyelték magukat, és ez így is volt jól. És lettek ketten egy testé. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott, ezért ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? A kígyó nem volt mindig olyan, mint ma. Nem mindig a földön csúszott és mászott, mint ma. A bűnbeesést követő átok eredménye volt az, hogy a hasán járt és port evett egész életében. Nem tudjuk a bűnbeesés előtt, hogyan közlekedett a kígyó, vajon felegyenesedve járt-e valamilyen úton, módon, vagy esetleg tudott repülni. Ezt nem tudjuk. A lényeg azonban, hogy a sátán kígyó formájában környékezte meg Évát, mégpedig úgy, hogy először megkérdőjelezte Isten igéjét. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, hogy nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Láthatjuk, hogy Éva hozzátesz ahhoz, amit Isten mondott, hiszen Isten egy szóval sem említette, hogy érinteniük sem szabad a fát. Isten arra figyelmeztette őket, hogy ha esznek a fa gyümölcséből, akkor meg kell halniuk. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg! A kígyó tehát először megkérdőjelezi, majd pedig kétségbe vonja Isten igéjét. A sátán mindig ezt a taktikát követi. Először megkérdőjelezi Isten igéjét. Mindig azt hajtogatja. Valóban azt mondta Isten? Tényleg Isten igéje ez? Tényleg Isten mondta mindezt? Miután pedig megkérdőjelezte Isten igéjét, igyekszik azt kétségbe vonni. Dehogy haltok meg? Végül pedig előáll a hazugsággal. Jézus azt mondta a sátánról, hogy ő minden hazugság atya, itt pedig elhangzik az első hazugság a Bibliában. Dehogy haltok meg? Egy nagy hazugság. A sátán próbálja megtéveszteni Évát. Mivel pedig Éva nem ismerte még fel a gonoszságot, hagyta magát becsapni. Addig nem birtokolta a jó és rossz tudását, amíg nem evett a gyümölcsből. Ezen a ponton mindössze annyit tudott, hogy Isten azt mondta nekik, hogy ne egyenek a fa gyümölcséből, mert ha esznek belőle, meg kell halniuk. Most azonban a sátán azt állítja, hogy nem halnak meg. Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Sátán itt Isten igazságosságát is megkérdőjelezi. Először Isten igéjét kérdőjelezte meg, most pedig az ő igazságosságát is. Azt mondja Évának, Isten azért nem akarja, hogy egyenek a gyümölcsből, mert tudja, hogy olyanokká válnának, mint az Isten, így aztán tudni fogják, hogy mi a jó és mi a rossz. Mintha azt mondogatná Évának, hogy Isten nem tisztességes. Valamit próbál tőled visszatartani, valami jót és kívánatosat, hogy magát védje. Isten csak játszadozik veled. És milyen gyakran megkérdőjelezi a sátán Isten igazságosságát? Hogyan tehet egy szerető Isten ilyet? Hogyan engedhet meg egy szerető Isten ilyet? Ismételgeti. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. János a következőket írja. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. Nézzük csak meg jobban ezt a három dolgot, és vegyük észre, hogy a sátán is három dologgal próbálta Évát megtéveszteni. Először is a test kívánságával. Jó volna enni arról a fáról. Másodszorban a szem kívánságával, mert csábítja a szemet. Harmadszorban pedig a büszkeséggel, mert okossá tesz. Mindez ott várt rá, ő pedig evett. Majd adott belőle Ádámnak is, aki szintén evett a gyümölcsből. Tudatosítanunk kell ezen a ponton, hogy míg az asszonyt megtévesztette a sátán, addig a férfit nem. Ádám pontosan tudta, hogy mit csinál. Az új szövetségben azt olvashatjuk, hogy nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Ádám tehát pontosan tudta, hogy mit tesz, és ő tudatosan döntött úgy, hogy Isten parancsa ellen cselekszik. Évát azonban valóban becsapta a sátán. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Miután beadták a derekukat a test kívánságainak, tudatába kerültek saját testüknek. Ekkor kezdődött az ember testtudatossága, és egyben felborult az eredeti sorrend. Isten egy magasabb rendű szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek. Az ember pedig, akit Isten saját képmására teremtett, egy alacsonyabb rendű szentháromságot képvisel, amelynek részei a szellem, a lélek és a test. Az én igazi énem a szellemem, de egy testben élek, és van lelkem és tudatom is. Istennel a szellemem síkján kerülök közösségbe. Amíg az emberben a szellem állt az első helyen, csodálatos közösség állt fenn Isten és az ember között. Amikor azonban az ember engedelmeskedni kezdett a testi vágyainak, és szakított a tiltott fa gyümölcséből, a rend felborult, és új fontossági sorrend született. Test, lélek és szellem. A szellem kapcsolata megszakadt Istennel, így az ember szelleme meghalt. Nem érzékeli Istent, csak ott fekszik élettelenül, miközben az ember elméjét testi vágyai és szükségletei uralják. Pál a következőket írja. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. Természetünk szerint a harag fiai vagyunk, mint ahogy mások is, mert már egy felborult fontossági sorrenddel jöttünk a világra. A test, lélek és szellem sorrendjével. Az elmémet tehát ennek értelmében a testi vágyaim irányítják és azok uralják. Csak azokra tudok gondolni. Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogyha nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát. Egyszer már megszületett ugyan test szerint, de a szellemtől is meg kell születnie. Újonnan kell születnie, hogy helyreálljon a fontossági sorrend. Amikor tehát valaki újjászületik Istenben, a test, a lélek és a szellem sorrendje megváltozik. Újra megszületik az Isten eredeti terve szerinti sorrend, amelyben a szellem áll az első helyen, a lélek a másodikon, a test pedig a harmadik helyet foglalja el. Az ember elméjét pedig nem a test, hanem a szellemi dolgok foglalják le. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Az elmén felett tehát vagy a testi vágyaim, vagy a szellem uralkodik. Amikor pedig újjászületek Isten szent lelke által, a szellem válik elsőrendűvé az életemben, így a sorrend helyreáll, és a következő lesz. Szellem, lélek és test. Újra közösségben lehetek Istennel, sőt, életre keltem a lélekben, bár addig halott voltam bűneim miatt. Isten azonban új életet lehelt belém. A régi elmúlt és íme új jött létre. Én új teremtés vagyok. Olyas valaki, akinél ismét a szellem áll az első helyen. Közösségben lehetek Istennel, és a lélek dolgai után vágyakozom. Barátaim, akikkel eddig lógtam, nem értik, hogy mi történt velem, mert megváltoztam. Hát persze, hogy megváltoztam, hiszen újjászülettem. Új ember lettem Jézus Krisztusban. Barátaim azonban nem értik ezt az új életet, mert a nem lelki ember nem érti a lélek dolgait. Nekem olyan világos, olyan egyértelmű, számukra pedig mégis egy rejtély. Amikor pedig leülök és megpróbálom elmagyarázni, csak idegeskedek, mert képtelenek megérteni. Pedig olyan egyértelműnek, olyan világosnak tűnik az egész számomra. De vajon miért nem értik ők ezt? Mert újjászülettem a lélek által, és most újra élek, és ráhangolódtam a lélek dolgaira. Ezt viszont sokan nem értik. Az igében tehát ezen a ponton kezd felborulni az eredeti sorrend. Az ember a testi vágyainak kezd engedelmeskedni, és a test vágyait kezdi szolgálni, és a harag fiaivá válik természeténél fogva. Ez így is maradt egészen addig, amíg Isten Jézus Krisztuson keresztül lehetővé nem tette, hogy a sorrend helyreálljon. Érdekes, hogy egy fának köszönhetően szakadt meg Isten és az ember közössége. Az ember szabad akaratából a fa gyümölcsét választotta. Az is érdekes továbbá, hogy még mindig szabad akaratunk van, és még mindig két fa áll előttünk. Az élet fája, illetve a jó és a rossz tudásának fája. Általában Ádámot hibáztatjuk, hogy rossz döntést hozott, de mi a helyzet velünk? Vajon saját döntéseinkért kit hibáztatunk? Isten egy másik fához is utat nyitott. Rajta keresztül visszaszerezhetjük mindazt, ami Ádám bűne miatt elveszett. Ez a fa Jézus Krisztus keresztje. Az a fa, amelyen keresztre feszítették, visszavezet bennünket Istenhez. A döntést azonban nekünk kell meghoznunk, Isten nem kényszerít bennünket. Amikor Ádám evett a tiltott fa gyümölcséből, szintén szabadon döntött, hogy hátat fordít Istennek. Isten pedig azt szeretné, ha te is szabad akaratodból szakítanál a másik fáról, ha szabad akaratodból jönnél Jézus Krisztus keresztjéhez, hogy újra közösségben lehess Istennel. A döntés a te kezedben van. Isten már megtette a maga részét, egyedül a kereszt fordíthatja vissza az Ádám által elindított halálos folyamatokat. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. Vegyük csak észre, hogy nem Isten rejtőzik itt el az ember elől, hanem az ember Isten elől. Az igében azt olvashatjuk, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől. És itt kezdődött a dolog. Az ember elrejtőzik, vagy legalábbis megpróbál elrejtőzni Isten elől. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Nem, mintha Isten nem tudta volna, de azt akarta, hogy az ember maga ismerje el, és vallja be a hibáját. Az ember így felelt. Meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Ez a felelősség áthárításának kezdete. Ahogy Mózes első könyve a kezdetek könyve, úgy az első kifogást is itt találjuk. Az első alkalommal itt hibáztatja a férje problémáért a feleségét. Először ugyan, de nem utoljára. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Ha jobban megnézzük, Ádám tulajdonképpen Istent hibáztatja, hiszen ő adta neki Évát, vagyis az ő hibája volt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, azért tettem. Az asszony tehát szintén másra hárítja a felelősséget. Aztán Isten kimondja az ítéletet az ember felett. A kígyónál kezdődött az egész, a kígyóval is fejeződik be, hiszen Éva a kígyót hibáztatja. Így most Isten is a kígyóval kezdi. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. A kígyó tehát az átok eredményeként kúszik ma hason a földön. Átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Itt találjuk Isten első ígéretét, hogy elhozza az üdvösséget, ez az igevers pedig arra is utal, hogy az üdvösség szerzője szűztől születik majd. Isten ugyanis az asszony magjáról beszél, az asszonynak azonban nem magja van, hanem petesejtje, amelyet a férfi magja termékenyít meg. Azáltal tehát, hogy Isten az asszony magjára utal, azt sugallja, hogy a messiás szűztől születik majd. Később Isten még egyértelműbben kifejezi ezt Ézsaiás könyvében. Ezért jelt ad nektek az Úr maga, íme a szűz fogam méhében, és fiat szül, és nevezi azt Imánuelnek. Az Imánuel annyit jelent, hogy velünk az Isten, és nagy lesz ő. Az ige a királyságáról és a trónjáról is beszél. Isten tehát már a bűn és az abból fakadó nyomorúság kezdetén megígéri, hogy eljön az a nap, amikor az asszony utódja a kígyó fejére tapos. A fej szellemi értelemben a hatalom és tekintély jelképe, az asszony utódja tehát lerombolja majd a sátán hatalmát és tekintélyét. Jézus Krisztus valóban lerombolta a sátán hatalmát és tekintélyét, ami életünkre vonatkozóan. Te pedig annak sarkát mardosod, ez pedig kétségtelenül Jézus Krisztus keresztjére utal. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát. Vegyük észre, hogy Isten azonnal összefüggésbe hozza a fájdalmat a bűnnel. A sátán azonban az élvezetet kapcsolta össze a bűnnel, sőt mind a mai napig ezt teszi. A sátán előszeretettel tünteti fel a bűnt úgy, mint egy élvezetes megtapasztalást, ami vonzó az ember számára. A fagyümölcse is kívánatos volt, a bűn is kívánatos. mert a sátán szebbnél szebb színekben tünteti azt fel, mintha az valami nagyszerű, kívánatos és élvezetes dolog lenne. Isten azonban rámutat a bűn igazi oldalára. A bűn eredménye nem öröm, hanem nyomorúság. Isten tehát azonnal arról a fájdalomról kezd beszélni, amit a bűn eredményez. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Milyen más ez, mint gondozni és őrizni a kertet, amit Isten adott? Az embernek most már fáradtsággal kell megkeresni a kenyerét egész életében. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember élete tehát tele lesz fáradtságos munkával és szomorúsággal. Arca verejtékével kell megélhetését biztosítsa a földön, amely bűne miatt átkozott lett. Azt mondják, hogy a tövis nem más, mint egy ki nem fejlődött virág. A tövis tehát azt jelenti, hogy valami megrekedt a fejlődésben. És micsoda képe ez a bűn következményének? A bűn eredményeként ugyanis az Istennel való kapcsolatunk nem tud tovább fejlődni. Egy fontos dolog volt az, hogy Jézus, aki eljött a földre, akit Isten felkent királynak, aki a világ mindenség ura és a királyok királya, őt tövis koronával koronázták meg a földön. És mit jelképezett a tövis? A bűn átkát. Jézus, aki azért jött, hogy bűneinket elhordozza, tövis koronát viselt, amely a mi bűneinket jelképezte. Ha megérted, hogy miért jött el Jézus a földre, rádöbbensz, hogy az első alkalommal valóban nem kaphatott mást, csak is tövis koronát. Amikor azonban újra el fog jönni, aranykoronát visel majd, hiszen másodszorra már azért jön el, hogy uralkodjon. Isten tehát a bűnbeesés után megátkozta a kígyót, az asszonyt, a férfit és a földet. Ezért írja Pál apostol, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. A bűnátka miatt az egész teremtés sóhajtozva várja azt a napot, amikor Jézus Krisztus magához veszi mindazt, amit a kereszten halálával megvásárol. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Ádám és Éva fügefalevelekből készített magának ruhát. Ők maguk próbálták valahogy elfedezni bűnüket. Isten azonban bőrruhát készített, ezzel is megmutatva nekik, hogy a bűn csak az áldozat fedezheti el, hiszen állatokat kellett levágnia ahhoz, hogy bőrruhát készíthessen. Ekkor látjuk először, hogy mit jelent az áldozat, illetve azt is, hogy a bűnbocsánatért vérnek kell kifolynia. Isten később egyértelműen meg is fogalmazta, hogy a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Azután ezt mondta az Úristen. Íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki a kezét, és ne szakíthasson az életfájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az életfájához vezető utat. Az embert átok sújtotta. Nyomorúság várt rá bűne miatt, és ezentúl fáradtságos munkával kellett keresnie kenyerét. A kert bejáratát pedig őrizni kellett, mert az ember elég ostoba volt ahhoz, hogy esetleg visszaruhanjon az Éden kertjébe, egyen az életfájának gyümölcséből, és örökre nyomorult állapotában maradjon. Isten azért tűzte ki az embert a kertből, és azért állította a bejárathoz a kerubokat, hogy megmentse az embert saját ostobaságától. Isten nem akarta, hogy nyomorult, bűnös állapotunkban kelljen tovább élnünk. Isten azt akarta, hogy egy olyan földön éljünk, amely megújult Jézus Krisztus uralma alatt. Abban a világban nem lesz fájdalom, nem lesz bűn. Abban a világban együtt uralkodunk majd vele. Istennek tehát meg kell óvnia az embert önmagától. Vagyis a kerubok a bejáratnál nem Isten ítéletét képviselik az emberen, hanem azért vannak ott, hogy megvédjék az embert saját magától. Hiszen szörnyű lenne örökké élni a bűn hatására megromlott testünkben, ebben a romlott világban. Isten tehát megóvta az embert, az életfáját pedig végül átültette. Most már Isten paradicsomában találjuk azt. Jézus a következőket mondta az efezusi gyülekezetnek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Az ige azt is elárulja nekünk, hogy az élet fája az élet vize folyójának két ága között helyezkedik el, és 12-szer hoz termést, a fa levelei pedig a népek gyógyítására szolgálnak. Persze nagyon sok dolog van még, amit nem tudunk ezzel kapcsolatban. Nagyon sok érdekes dolog vár még ránk, hogyha Jézus Krisztust követjük. Ő visz majd el bennünket abba a korba, ahol már nem érvényes az átok és nem hat a bűn. Olyan lesz majd az a világ, amilyennek Isten ezt a világot eredetileg tervezte. Abban a világban Jézus Krisztus uralkodik majd igazságban és békességben. Azt a világot nem teszi tönkre az ember kapzsisága. Éppen ellenkezőleg. Csodálatos harmóniában élhetünk majd egymás mellett, mindenki szabadon kap ingyen kenyeret. Ami tehát Ádám hibájából elromlott, azt Jézus Krisztus helyre tudja állítani. Azok, akik Krisztusban vannak, belépnek majd az ő országába. Vele együtt élünk és uralkodunk majd mindörökre. A döntés a te kezedben van. Mindez nem kötelező. A másik hely azonban, amit Isten elkészített, nem túl kellemes. Nem is az embereknek készítette azt el Isten. Választhatsz. Ha oda akarsz kerülni, Isten sem akadályozhat meg, bár megpróbál majd jobb belátásra bírni. Ha azonban rád tudná kényszeríteni saját akaratát, akkor az a szabad akarat, amit Istentől kaptál, nem érne semmit. Így tehát megmakacsolhatod magad, ellenállhatsz Isten minden próbálkozásának, és a pokolba kerülhetsz, ha akarsz. Istent viszont nem hibáztathatod, hogy oda kerültél, hiszen ő mindent megtett, hogy lebeszéljen, bár döntésedet tiszteletben tartja. Neked kell tehát döntened. Félelmetes döntés ez, amit mindannyiunknak saját magunknak kell meghoznunk. A döntés elkerülhetetlen, mert egyszer mindenkinek választania kell. Atyánk, köszönjük a szeretetedet és a szent lelkedet, aki eljött, hogy megmutassa nekünk a szeretetet. Köszönjük, hogy szabad akaratot kaptunk tőled, bár a szabad akarat néha félelmetes, hiszen azt jelenti, hogy nekünk kell döntenünk örökkévaló sorsunkról. Azt is látjuk azonban, hogy te is hoztál bizonyos döntéseket. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket, hogy elhívtál, hogy tanítványaid legyünk, és hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Atyánk, add, hogy szent lelked által még jobban megértsük, hogy mi a te terved az életünkre. Jézus Krisztus nevében. Amen.